Hát szeretettel köszöntelek én is benneteket. Úgy néz ki, hogy nagyon szép idő lesz a jövő héten. Most, amikor jöttem, így mindig gyalog szeretek jönni az imaházba. Amikor csak tehetem, akkor imádkozom és így készülök. Akkor láttam, hogy nagyon-nagyon szép idő van. És a jövő hétre szép időt mond az időjárás előjelzés. De úgy gondolom, hogy abban az értelemben is szép idő lesz, mondhatjuk úgy, hogy jó lesz az időjárás, hogy kicsit talán túl erős, megsípol. Tehát abban az értelemben is jó lesz az időjárás, hogyha nem most így fizikálisan nézzük, hanem mint a szellemi időjárás, vagy azt mondanám, hogy hogyan fog jönni az adás onnan föntről, és hogy hogyan fogjuk tudni fogadni. Jó reménységem van arra, hogy fog jönni az adás, fog jönni Istentől az üzenet, és az meg rajtunk múlik, hogy hogyan készülünk, és hogy milyen lesz a mi érzékelésünk, de bátorítalak benneteket, hogy így ezzel a reménységgel készüljünk a jövő hétre. Sok-sok kérdés lesz föltéve, minden estének meg lesz a maga témája. Én most egy kérdést szeretnék föltenni, ami talán így az egész hetet fogja átfogni, minden héten elő fog jönni ez a kérdés, hogy mi az embernek a legalapvetőbb létszükséglete? Mi az embernek a legfontosabb dolog, amire vágyik, ami úgymond átformálja az életét? Mit gondoltok erről, hogy mi ez? Mi ez, ami a legnagyobb létszükségletünk, amitől igazán boldogok leszünk. Ugye első estének a téma, hogy mitől lesz boldog az ember, hol van a boldogság. Talán a választ tudjuk, és sokféleképpen lehet megfogalmazni, én úgy mondanám, hogy ha szabadon élhetünk a bűneinktől, a bűnbocsánatot nyerünk. Hogyha a lelkünkben azt érzékeljük, hogy Istennel rendben van az életünk, és nem nyomaszt semmi. Talán mindannyian tudjuk ezt a választ, és talán mondhatjuk is, hogy igen, ez az. Bár, ha őszinték vagyunk önmagunkhoz, akkor azért nem mindig ez, amire úgy vágyakozunk. Nem mindig ez van éppen a szívünkben, hogyha most beletekintünk a mi érzéseinkbe, hogy mi kéne ahhoz, hogy igazán boldog legyél, hogy mi az, ami hiányzik. Akkor, hát ha őszinték vagyunk, azért sok más dolog is eszünkbe jut, igaz? Most nem kérdezlek meg beletek, hogy kinek mi jutott eszébe, bár mindenkinek a homlokára van írva. Felolvassam? Hát ez csak tréfa volt, de tudjuk, hogy ha ez így lenne, akkor talán így mászkálnánk, mert nem biztos, hogy szívesen vállalnánk ezt. Sokszor a mi vágyaink, a mi érzésünk az más. Az olyan fizikai dolgokhoz van kötve, és ez nem rossz dolgok ezek, és talán nem is azt mondhatnánk, hogy szükségtelen dolgok, de mégis elhisszük, hogy ha ez meg lenne, akkor igazán boldogak lennénk. Ha ez meg lenne, akkor rendben lenne az életünk, és ez nem így van. És olyan sokan tudnak erről bizonyságot tenni, akár akik sikeresek, akár akik gazdagok, akár akik más-más dolgot kaptak meg, amire annyira vágyakoztak, hogy nem az. És a mai történet, amit föl szeretnék olvasni, erről fog szólni, hogy igen, a legnagyobb szükségletünk az a bűneinknek a bocsánata, a legnagyobb szükségletünk az, hogy Istennel a valódi rendezett kapcsolatba élhessünk. Kérlek benneteket, hogy nyissuk ki a Bibliánkat Lukács evangéliumánál, és az 5. résznek a 15. versétől fogom olvasni Isten igéjét, és kérlek benneteket, hogy az ige iránti tiszteletből és Istenünk iránti tiszteletből álljunk föl, és így hallgassuk meg a felolvasott ige részt. Tehát Lukács evangéliuma 5. rész 15. verstől olvasom a 26-ig. De a híre annál jobban terjedt, és nagy sokaság gyűlt össze, hogy hallgassák, és meggyógyítsa őket betegségeikből. Ő azonban visszavonult a pusztába, és imádkozott. Amikor az egyik napon tanított, és ott ültek a farizeusok és törvénytudók, akik Galilea és Júdea különböző falvaiból, továbbá Jeruzsálemből jöttek, Az Úr ereje gyógyításra indította őt. És íme férfiak ágyon hoztak egy béna embert, és igyekeztek bevinni és letenni eléje. Mivel a sokaság miatt nem találták módját, hogyan vigyék be, felmentek a háztetőre, és a cseréptetőn át eresztették le ágyastól Jézus elé a középre. Ő pedig látva hitüket így szólt: ember, megbocsáttattak a te bűneid. Erre az írástudók és a farizeusok elkezdtek tanakodni. Kicsoda ez, aki így káromolja az Istent? Ki bocsáthat meg bűnöket az egy Istenen kívül? Jézus átlátta gondolataikat, és így válaszolt nekik: miről tanakodtok szívetekben? Mi könnyebb, ezt mondani, megbocsáttattak a te bűneid, vagy pedig ezt mondani, kelj fel és járj? Azért pedig, hogy megtudjátok, van hatalma az emberfiának bűnöket megbocsátani a földön, neked mondom, így szólt a bénához, kelj fel, vedd az ágyadat és menj haza. Ez pedig szemük láttára azonnal felkelt, fogta ágyát, amelyen feküdt, és Istent dicsőítve hazament. Ámulat fogta el mindnyájukat, és dicsőítették az Istent, megteltek félelemmel, és ezt mondták: hihetetlen dolgokat láttunk ma. Urunk, köszönjük a te igédet, köszönjük a te életedet, köszönjük azt, hogy megosztottad velünk a te életedet, és nem csak megosztottad velünk, hanem az egész életedet föláldoztad miértünk. Köszönjük ezt neked, és szeretnénk most tanulni tőled, szeretnénk megérteni mindazt, amit ma üzensz a számunkra. Kérlek, hogy nyisd meg a mi szívünket. Amen. Amen. Foglaljatok helyet. Csak nagyon röviden szeretném fölidézni azt, ami 2 héttel ezelőtt volt, mert erősen kapcsolódik mindaz, amiről ma lesz szó, illetve készít bennünket arra a következő 8 napra, ami holnap fog kezdődni. Ha emlékeztek rá, akkor az 1 Tesszalonika 1:2-ből volt az igehirdetés, és nem az egészre, de néhány dologra szeretnék visszautalni. Először is, hogy mik is a mi igazi erőforrásaink. Mik azok az erőforrások, ami által mi élhetünk, ami által értelmes életünk lehet, ami által igazán boldogan szolgálhatunk az Istennek. Talán emlékeztek rá, hogy úgy volt itt megemlítve, hogy hitből, szeretetből és reménységből fakadó munka, fáradozás vagy álhatatosság. A mi erőforrásunk az a hit, a szeretet és a remény, ami Istentől jön, amit csak Istentől kaphatunk. Ez az az erőforrás, ami életünket tudja megváltoztatni, ez az az erőforrás, amivel mi tudunk szolgálni. Emlékeztek talán rá, hogy volt egy kép, ahol egy hölgy benézett egy kulcslukon, és azt nézte, hogy mi van ott az ártajtók mögött. Arról volt ez példa, ez a kép, hogy mindazok, akik látják az életünket, azok nem arra kíváncsiak, hogy kívülről hogyan nézünk ki. Nem arra kíváncsiak, hogy amikor az imaházban vagyunk, akkor tudunk-e kultúráltan viselkedni, hanem arra kíváncsiak, hogy miből fakad a mi életünk. És hogyha benéznek az életünkbe, és olykor, amikor mi észre se vesszük, erre van lehetőségük, akkor ha azt látják, hogy hitből, szeretetből és reménységből teszünk valamit, akkor értékes a dolog, akkor komolyan veszik az üzenetet. Aztán volt egy másik kérdés, amit föltettünk, hogy hogyan is tud egy embernek az élete megváltozni? Mitől függ egy embernek az életének a változása? Mik azok a dolgok, amik történnek? És itt 3 dolog volt leírva. Az egyik az, úgy mondhatnánk, hogy az az ember, akihez erővel, Szentlélekkel és teljes bizonyossággal tud eljutni az evangélium, az az, aki meg tud térni. Nem lehet emberi módon megtérni, nem lehet emberi szóra megtérni. Nem lehet azért megtérni és Istenhez menni, mert egy jó közösséget találtunk, hanem csak akkor, ha erővel, ha Szentlélekkel és teljes bizonyossággal jut el hozzád az evangélium. És szeretném mondani, hogy a következő 8 napon lesz erre lehetőség. Isten küldeni fogja az evangéliumot, és hogyha vágyakozol arra, hogy az életed változzon, akkor legyél itt mind a 8 napon. Aztán volt egy másik dolog, ami fontos ahhoz, hogy egy ember élete megváltozzon. Ezt úgy mondhatnám, hogy azok, akik már Krisztusban vannak, azok hogyan élnek? Milyen példát mutatnak? az életükben. Ez mind azoknak a felelőssége, akik már Krisztusban vannak. És tudnunk kell, hogy mi, hogyha szeretnénk valakit Istenhez vezetni, mert tudjuk, hogy jó Istennél lenni, akkor nem a fő rész, nem a mi részünk, hogy úgymond mi fogjuk ő helyette meghozni a döntést, vagy mi fogjuk neki valahogy úgy elmagyarázni, hogy az olyan fantasztikus lesz. Hanem a legfőbb rész az, hogy milyen életed van, milyen bizonyság a te életed. És aztán ott van a harmadik rész is, amit szeretnék mondani, hogy mindazoknak, akik most úgy vagytok itt, hogy még nem fogadtátok be Krisztust. Azt mondja itt Isten ígéje, hogy a sok zaklatás ellenére a Szentlélek örömével fogadtátok be az igét. Hogy hogyan fogadod az igét? Ez rajtad áll. Ezt nem tudja senki más megtenni. Sokszor van, hogy Istennek áldott emberei mondják Isten üzenetét, és nem történik semmi. És ez nem azért van, mert rosszul mondják, hanem azért van, mert nem nyitod meg az életedet Isten előtt. A következő 8 napon lesz erre lehetőség, hogy ezt megtedd. És hidd el, hogy ezen múlik a te életed. Ezen múlik, hogy átéled-e igazán, megtapasztalod-e a bűnbocsánatot, amire annyira szüksége van mindenkinek, hogy lelkedben szabad legyél. És aztán volt még egy dolog, amiről beszélt Isten igéje, hogy mit is jelent hívőnek lenni. Hiszen oly sok elképzelés van az, hogy milyen is egy hívő ember. És itt le volt írva 5 dolog, csak röviden szeretném ezt mondani. Az egyik az, hogy az az ember, aki Krisztusban jár, annak a hite úgymond meglátszik, terjed. Annak a hite nem tud titokban maradni, hanem azt mondta itt Isten igéje, hogy egész a környéken és messze távol is tudnak róla, hogy egy hívő ember. Aztán a másik azt is, hogy hogyan fogadja ő maga Isten igéjét, hiszen Isten igéjére nem csak azoknak van szükségük, akik még nem ismerik Istent, hanem Isten igéjével élünk nap, mint nap. És hogyan fogadod be Isten igéjét? Aztán volt egy másik dolog megemlítve, hogy a hívő ember a báványoktól megszabadulva Istenhez fordul. És beszéltünk róla, hogy ma nem olyan báványokat imádunk, amik ilyen kis szobrocskák, és előtte letérdepelünk, hanem sok-sok más bálvány van. Sok-sok olyan bálvány van, amit az életünkben követünk. És amikor föltettük a kérdést, hogy mi a legfontosabb szükségünk, akkor sokszor ezek a bálványok tolulnak oda, és azt mondatják velünk, hogy erre lenne szükséged, meg arra ahhoz, hogy igazán boldog legyél. És azt mondja itt Isten igéje, hogy ha te Krisztust követed, akkor ezektől a bálványoktól megszabadulsz, és Istenhez fordulsz, és azt is olvastuk, hogy Isten szolgálod. Hogy az életed arról szól, hogy őt szolgálod. És volt még egy utolsó, az pedig a várakozás, hogy várod-e Jézust a mennyből. Vagy pedig úgymond jól be vagy rendezkedve itt a világon, és igazából azt mondod, hogy jó itt neked, és bár örökké élnél itt ezen a földön, vagy várod vissza Krisztust, és tudod, hogy amikor odaállsz majd elé, akkor ő fog megszabadítani az örök kározattól. Ő lesz, ő az egyetlen, aki téged onnan ki tud menteni. Hát erről volt szó 2 héttel ezelőtt, és most pedig szeretném, hogyha erre az igére figyelnénk, amit ma olvastunk, de előtte szeretném elmondani nektek, hogy ezt az igét én is kaptam, és én is szeretném továbbadni. Tovább gondoltam mindazt, amit mondott nekem az Úr ezen az igén keresztül, de nagyon-nagyon mélyen megragadott engem mindaz, amit hallottam. Egyszer valaki beszélt erről, és éppen az a gondolat jött a fejembe, hogy ó, hát ezt a történetet már annyira ismerjük. Hát mit lehet még ebből mondani? És egy pillanatra az a gondolat, hogy hát ebből most milyen üzenet lesz nekem? És aztán, amikor ezt észrevettem, akkor rögtön mondtam, hogy Uram, de hát én szeretném meghallgatni a te üzenetedet, és kinyitottam a szívemet, és kinyitottam az életemet, és azt mondtam, hogy Uram, bár ismerem ezt a történetet, de kérlek, szólj hozzám, és hiszem, hogy tudsz nekem szólni. És olyan jó volt kizökkenni ebből a dologból, hogy ó, hát már megint egy ismerős történetet hallunk. És jó volt oda menni, és azt mondani, hogy Uram, szólj hozzám. Amikor kerestem Isten előtt, hogy miről beszéljek ma, akkor ez volt az a történet, amit úgy éreztem, hogy ma mindenképpen meg kell osztanom veletek, azokat is, amit én is kaptam az Úrtól. A 15. versben azt olvassuk, hogy de a híre annál jobban terjedt, és nagy sokaság gyűlt össze, hogy hallgassák és meggyógyítsa őket betegségeikből. Éppen előtte az Úr Jézus meggyógyított valakit, és utána egyre jobban ment a híre ennek, és oda ment nagy sokaság, és várták, hogy meggyógyítsa őket Krisztus. És úgy olvassuk, hogy ő azonban visszavonult a pusztába, és imádkozott. Azt gondolom, hogy ha példát akarunk venni az Úrról, és hogyha igazán azt mondjuk, hogy őt akarjuk követni, és tudjuk kereszténynek lenni, azt jelenti, hogy Krisztust követjük, akkor nagyon komolyan kell vennünk mindazt, amit ő most itt tett. Hiszen mi olyanok vagyunk emberek, hogy mindig csinálni akarunk valamit, és mindig valamit meg akarunk valósítani, és mindig, vagy sokszor az utolsóra marad az, hogy visszavonulunk a pusztába, egy csöndes helyre, és imádkozunk. És talán meg is botránkozhat valaki, hogy mondhatja, hogy hát micsoda dolog volt Jézustól, hogy ott hagyta azt a sok nyomorult embert, és visszavonult a pusztába imádkozni. De majd, amikor olvassuk a történetet, és azt olvassuk benne, hogy az Úr ereje gyógyításra indította őt, akkor azt gondolom, hogy ez az az erőforrás, ami ő neki az életében ott volt, és amivel olyan csodákat tudott tenni, amin csak ámulni tudunk. Ugye kétség és ámulat, ez lesz a következő 8 napnak a témája, hogyha tényleg azt mondjuk, hogy szeretnénk, hogyha az emberek ebben az értelemben ámulnának, és látnák Isten munkáját, akkor vissza kell vonulnunk, és oda kell mennünk, elcsendesedve. És el kell hinnünk, hogy Isten fog munkálkodni. El kell hinned, hogy a te életedben nem attól lesz változás, hogyha szépen, rendezetten mindent összeraksz, és úgymond mindent megtervezel, hanem ha mindig időt szakítasz arra, hogy Krisztussal legyél. Ez egy nagyon fontos üzenet, és nagyon fontos látni, hogy még Krisztusnak is szüksége volt erre. Hát gondoljatok csak bele, hogy ő Isten fia volt. Isten fiaként hozta az üzenetet. És mondhatnánk, hogy hát ő neki akkor inkább arra lett volna csak szüksége, hogy minél több embert meggyógyítson, de nem. Még őnek is szüksége volt, akkor mennyivel inkább neked? Mennyivel inkább nekünk, amikor majd készülünk a következő 8 napra, akár úgy készülünk, hogy Uram, most szeretném megérteni végre a te ígédet, és szeretném átadni az életemet, ha te tényleg vagy, ahogy Sanyi olvasta ezt a történetet, ha ezzel a hitetlenséggel van, vagy még a szívedbe, hogy ha tudsz valamit tenni, akkor segíts rajtam, akkor adj magadnak esélyt azzal, hogy visszavonulsz a pusztába, elcsöndesedsz, és így jössz. Amikor az egyik napon tanított, és ott ültek a farizeusok és a törvénytudók, akik Galilea és Judea különböző falvaiból továbbá Jeruzsálemből jöttek, az Úr ereje gyógyításra indította őt. Ez az az erőforrás, ami Krisztusban ott volt. És íme a férfiak ágyon hoztak egy béna embert, és igyekeztek bevinni, és letenni eléje. Mivel a sokaság miatt nem találták módját, hogyan vigyék be, felmentek a háztetőre, és a cseréptetőn áteresztették le ágyastól Jézus elé a középre. Az első dolog, amiről ez a történet tanít bennünket, az úgy mondhatnánk, hogy az Isten munkájában, az Isten követésében szükség van kreativitásra, szükség van elszántságra. Azt csak szeretném mondani, hogy azért ne olyan tetőt képzeljetek el, mint ami ma volt, tehát nem egy ilyen bramak vasbetoncserép, alatt a fólia, aztán hőszigetelés, aztán vasbeton födém és így tovább. Akkor azért jóval egyszerűbb tetők voltak, gerendás födémek, és azon volt esetleg egy kis kitöltés agyaggal, meg cserép, de azért könnyebben meg lehetett bontani, de azért akkor sem volt normális ez a dolog. És gondoljatok csak bele, hogy micsoda elszántság volt ezekben az emberekben, hogy nem tudtak bejutni, mondhatták volna, hogy majd megpróbáljuk a holnapi napon, hát akkor is biztos itt lesz Jézus. És ugye vigyáznunk kell, mert Jézus néha úgy döntött, hogy elmegy onnan, és imádkozik, vagy tovább megy, vagy valami ilyesmi van. És lehet, hogy benned az van most a 8 nappal kapcsolatban, és hát hétfőn nem tudsz eljönni, majd eljössz kedden. Csak vigyáznod kell, nem tudhatod, hogy mikor van neked elkészítve az az üzenet. Az látszik, hogy kreativitásra és elszántságra van szükség ahhoz, hogy Istent kövessen. És itt, hogyha most picit arra akarom vinni a gondolatot, hogy nagyon vágyakozunk arra, hogy minél több embert elhívjunk ide, hiszen tudjuk, hogy egy fantasztikus estében lesz részük. Tudjuk azt, hogy egy olyan estében lesz részük, ahol hallhatják az örök életnek a beszédét, ahol tényleg megváltozhat az életük. És lehet, hogy már volt olyan, hogy valakit meghívtunk, azt mondta, hogy lehet, hogy eljön, vagy nem biztos, hogy eljön. És gondoltuk, hogy jó, hát akkor ezt kipipáltuk, majd aztán csak eljön. És nézzétek meg, hogy ezeknek az embereknek nem ez volt a szívükbe. Ott volt az a béna barátjuk, és minden áron oda akarták vinni Krisztus elé. És annyira szól ez a történet a következő 8 napról. Persze lehet, hogy nem béna barátunk van ebben az értelemben, de lehet, hogy abban az értelemben igen, hogy ő nem tudja, hogy itt mi fog rá várni. Nem tudja fölmérni. Én is annyiszor átéltem már olyan életet, olyan helyzetet, amikor csak azért mentem el valahova, mert valaki nagyon hívott. Meséltem nektek erről, amikor a menedék előadást láttam, az is ilyen volt. Ha nem vitt volna engem valaki, akkor nem jutottam volna, nem éltem volna át mindazt, amit kaptam. Úgy is mondhatom, hogy béna voltam. Abban az értelemben, hogy nem voltam képben, nem tudtam oda menni, mert annyi más foglalkozás, vagy foglalatosság volt bennem. Egy kérdés az, hogy vagyunk-e annyira kreatívak, hogy mindenáron idehozzuk a mi barátainkat. Mindenáron idehozzuk azokat, akikről tudjuk, hogy szükségük van Krisztusra. Vagy pedig azt mondjuk, hogy hát nem sikerült bejutni, majd jövő héten. Vagy majd megpróbáljuk, vagy 4 év múlva is lesz Prokriszt végül is, vagy 3 év múlva. Azt látjuk ebbe a történetbe, hogy ezek az emberek teljes meggyőződéssel voltak, elszántsággal voltak, és nagyon komoly kreativitás volt bennük. Egyébként már eddig is szükség volt kreativitásra, mert ahhoz, hogy tegnap este végül is megjön a jel, tudjátok milyen jelről beszélek, arról a jelről, ami majd a parabola antennán jön, ahhoz Barnabás tudna mondani, hogy igen sok viszontagságon mentünk keresztül, meg már Kőszegen is sok viszontagságon mentek keresztül, mert mindig közbe jött valami, és most nem mondom el hosszasan a történetet, de ha nem lett volna bennünk kitartás, akkor mondhatjuk volna, hogy hát majd csak jönni fog, nagyjából összerakjuk a dolgot, és akkor lesz valami. És nem. Addig kell küzdened, addig kell akarnod, amíg meg nem érted, hogy igen, ez Istennek az üzenete, hogy oda vigyed a te barátodat, vagy az Istennek az üzenete, hogy te ott legyél. Ezek az emberek teljes hittel voltak, és az ő cselekedetükben ez meglátszott. Nem mondtak le. Lehet, hogyha a háztetőt nem tudták volna, lebontották volna a falat. Nem tudjuk, de bevitték Krisztushoz ezt az embert. Ez az egyik legfontosabb üzenet. Ez az egyik legfontosabb üzenet ma számunkra, hogy ne hagyjuk föl soha. És szeretném megkérdezni, hogy mi lett volna ebből a bibliai történetből, ha ezek az emberek nem viszik el ezt a béna embert oda. Végül is benne lehetett volna a Bibliába. Úgy olvastuk volna, hogy összegyűltek a farizeusok, meghallgatták Krisztus beszédét, Krisztus mondott nekik néhány mondatot, és mindenki hazament. Tele volt a terem, dugig volt minden, tehát sikeres evangelizáció volt. Ugye? Ez lett volna. Csak éppen nem volt ott az az ember, akinek épp meg kellett gyógyulni, aki bűnbocsánatot kapott. És lehet, hogy mi is mondhatjuk majd, hogy sikeres volt ez a 8 nap, hiszen olyan sokan voltak. Minden nap volt egy-két ember, vagy akár több is. De ha nem lesz ott az az egy ember, akinek akkor ott kell lenni, akkor hiába volt az egész. De ezek az emberek az ő hitükkel odavitték ezt a másik embert. A másik fontos tanulság ebből a történetből, de a 19. versben van. Mivel a sokaság miatt nem találták módját, hogyan vigyék be, felmentek a háztetőre, és a cseréptetőn át eresztették le ágyastól Jézus elé a középre. Hát ezt már olvastuk, de egy másik gondolat, hogy mit gondoltok, erről nem ír a Biblia, hogyan reagált erre a ház ura, erre az eseményre? Tetszett neki ez a dolog? Vagy mit gondolt, amikor egyszer csak látta, hogy bontják az épületet? Hogy nem írja ezt Istennek az igéje, hogy mi történt. Én azért úgy, ha valaki nekiállna egy ilyen munkálatnak a házamnál, úgy minimálisan azért úgy furcsállanám, és lehet, hogy nem lennék annyira boldog ettől a helyzettől. Vagy nem tudom, hogyha valaki most az ő lakásában azt mondanánk, hogy ott van egy fal, ami pont jó lesz nekünk vetítő vászonnak, azt ide áthozzuk, egy jó gipszkartonfal, nekiállunk bontani, mondanátok-e, hogy vigyétek, mert ez kell. Hogy mit szólt ez az ember? Nem írja a történet, de én nagyon úgy gondolom itt ebben a történetben, hogy ennek az embernek ez belefért. Ennek az embernek ez az áldozat belefért. Ennek az embernek utána azt helyre kellett állítani, és lehet, hogy mérgelődve tette, lehet, hogy boldogan tette. Hogyan tette? És te hogyan teszed, hogyha áldozatot kell hoznod azért, hogy valami történjen Isten országában? Vagy hogyan teszed, hogyha áldozatot kell neked hoznod azért, hogy valaki más meggyógyuljon, vagy valakinek másnak áldása legyen? Ez egy nagyon fontos üzenet ebben a történetben, hogy igen, áldozat nélkül nincsen semmi. Befektetés nélkül nincsen semmi. Nem tudom, milyen áldozatot kell neked hoznod, hogy éppen szabadságot kell kivenned, és abból áldozol föl valamit, vagy milyen más jellegű áldozatot kell hoznod, de arra tanít bennünket ez a történet, hogy igen, ahhoz, hogy ha Isten munkálkodik, akkor néha olyan dolgok történnek, amik úgy tűnnek legalábbis első része, hogy veszteség. Úgy tűnnek, hogy valami fizikai veszteség ér téged, de mégis Isten valami csodálatosat hoz ki belőle. Eszembe jut erről az áldozatról az a történet, amikor Jézus Gadarában járt, és tudjátok, hogy ott volt egy megszállott ember, és az a megszállott ember úgy gyógyult meg, hogy azok a démonok, amik benne voltak, azok a disznónyájba mentek be, és a disznónyáj megvadult, és utána befutott a tengerbe, és megfulladt. És emlékeztek rá, hogy mit mondtak ott azok a falusi emberek Jézusnak, hogy ú, Jézus, de jó, hogy itt voltál, és gyere még be a faluba, mert még annyi betegség van. Nem ezt mondták, hanem azt mondták, hogy Jézus, gyorsan távozzál el innen, mert hát mekkora kárt okoztál nekünk. Jobb lenne, ha innen gyorsan elmennél. Nem bírták felfogni, hogy az a 100 darab disznó az nem annyira értékes, mint egyetlen egy embernek a megmenekülése. És mi oly sokszor vagyunk úgy, hogy apróságok, amiket elveszítünk, azon nem veszük észre, hogy mennyivel értékesebb az, amilyen szolgálatban vagyunk, és hogy mennyi minden múlhat azon, hogyha azt mondjuk, hogy Uram, oda teszek mindent a te asztalodra. Nem azt jelenti, hogy Isten mindent el fog venni, de Uram, ha valamire szükséged van, akkor figyeld, mert nekem az a vágyam, az van bennem, hogy láthassam, hogy valaki megszabadul, és hogy valaki, ez eljut Istennek az igéje. Itt van ebben a történetben, ez is elrejtve, hogy szükséges áldozatot hoztunk, és hogy kész kell, hogy legyen a mi szívünk erre, és ma dönthetünk arról, hogy nem fogjuk föladni, hogy kreatívak leszünk, és ha kell, hordányon fogjuk ide behozni ezeket az embereket, akikről tudjuk, hogy szükségük van Krisztusra, és hogyha valamit ezért föl kell nekünk áldozni, akkor nem áldozatként fogunk rátekinteni, hanem örömmel fogunk rátekinteni, hogy valamit tehettünk azért, hogy Isten munkálkodott. Ha tovább olvassuk, akkor a 20. versnél járunk, így folytatódik a történet. Ő pedig látva hitüket így szólt: ember, megbocsátottak a te bűneid. Erre az írástudók és a farizeusok elkezdtek tanakodni. Kicsoda ez, aki így káromolja az Istent? Kibocsáthat meg bűnöket az egy Istenen kívül? Itt több kérdés fölmerül ebben a mondatban. Először is, hogy úgy néz ki, hogy ez a béna ember, mintha mások hite által gyógyult volna meg. Mint hogyha itt arról lenne szó, hogy ő neki ebben semmi szerepe nem volt, és mások hite által gyógyult meg. Hogyha először is arról az oldalról nézzük, hogy mások hite által történhet csoda, mások hite által valaki közel kerülhet Istenhez, akkor azt kell mondanunk, hogy igen. És ez egy nagyon komoly dolog. Gondoljatok csak bele, hogy a te hited által valaki közel kerülhet Istenhez. És a te hited abban tud megmutatkozni, hogy hogyan éled az életedet, abban tud megmutatkozni, hogy nem adod föl, és oda viszed Krisztushoz azt az embert. Itt van ebben a történetben, hogy ezeknek az embereknek a hite által valami hatalmas csoda történt. Hogy érezzük ezt a felelősséget, hogy nem mindegy, hogy mi hogyan vagyunk itt. Nem mindegy, hogy mi hogyan leszünk ezen a 8 napon. Nem mindegy, hogy mi lesz velünk. Nehogy azt gondoljuk, hogy nekünk nincs szükségünk arra, hogy itt legyünk. És nehogy azt gondoljuk, hogy a mi hitünkre nincs szükség. Isten igében az látszik, hogy igen, mások hite által Isten tud munkálkodni. És sok ilyen történet van, amikor például egy családfő megtér, és azt olvassuk, hogy utána az egész háza népe megtért. Hogy micsoda felelőssége van egy családfőnek. Gondoljatok csak bele, hogy mindannyian, akik családfők vagytok, hogy micsoda felelősségetek van, hogy a ti gyermekeitek hogyan fognak élni. Milyen életük lesz, hogy a ti gyermekeitek, de mi fog történni. Olvastam egy történetet, hogy valaki vallott arról, hogy ő tulajdonképpen azért tudott sokszor megállni kísértésekbe, mert tudta, hogy otthon várja az ő felesége szeretetben, és bizony voltak olyan pillanatok, amikor úgy volt, hogy na, elmegyek inkább haverokkal iszogatni, meg ilyesmi, de ott volt benne, hogy ő nem akar úgy hazamenni, és nem akar ilyen szomorúságot okozni, és nem akarja tönkretenni a családját. Hogyha te Istenhez kötöd az életedet, és hogyha te az Istennel jársz, micsoda nagy felelősséged van. És ugyanígy a te társaid felé. De mi van akkor ezzel a béna emberrel? Mi van ezzel a béna emberrel? Ő neki ebben semmilyen szerepe nem volt. És szeretném itt újra föltenni a kérdést, hogy mit gondolunk, hogy mire volt szüksége ennek a béna embernek elsődlegesen? Vagy mire vágyakozott ez a béna ember? Hát mondhatjuk, hogy a bűnei bocsánatára, de ha egy kicsit jobban belegondolunk azért, és magunkba képzeljük, magunkat oda képzeljük a helyzetbe, akkor talán mondhatjuk, hogy igen, ő úgy érezte, hogy ő szeretne meggyógyulni. Hogy ez volt az ő érzése. És amikor emlékeztek, föltettem az elén a kérdést, hogy mi a mi igazi szükségletünk, akkor mondhatjuk, hogy igen, az a szükségletünk, hogy bűnöktől szabadon éljünk, de hogyha őszinték vagyunk, sokszor ott van bennünk egy csomó más. És Jézus mégis ennek az embernek azt mondta, hogy megbocsátottak a te bűneid. Hogy talán az Úr Jézus úgymond nem vette komolyan ennek az embernek a nyomorúságát, és talán gúnytűzött volna belőle. Hát biztos nem. Ez biztos nem. Gondoljatok csak bele, hogy ilyet tett volna az Úr Jézus, hogy csak azért, hogy a farizeusoknak leckét adjon, ebből az emberrel így bánik, hogy nem az igazi szükségére ad választ. Biztos, hogy nem. Egyébként abban az időben nagyon-nagyon erősen összefüggött a betegség a bűnnel. Ezt gondolták, hogyha valaki beteg, ha valaki nyomorult, akkor biztos valami bűn van az életében. És egyébként ezt a béna embert is egészen biztosan nagyon mélyen összetörte ez a dolog is. Hogy úgy gondolta, hogy ő bűnös. Úgy gondolta, hogy valami nincs rendben az életével, és egyébként nagyon nagy szüksége volt amellett, hogy meggyógyuljon a bűnbocsánatra. És Krisztus, amikor azt mondta neki, hogy megbocsátottak a te bűneid, akkor egészen biztos valami nagyon nagy változás történt az ő életébe. És én kérdezlek téged, hogy gondolj most bele, hogy mi minden hiányzik az életedbe, de hogyha mélyen a szívünkbe nézünk, és mindenki maga beletekint, akkor ha mondhatnád, hogy teljesen szabad vagy Isten előtt, minden rendezve van Istennel. Minden rendezve van Istennel, és minden ember felé nyíltan állhatsz meg. Hogyha ezt megkapnád az Úrtól, hogy nem ez a legnagyobb szükség az életedben, nem ez a legnagyobb szükség, hogy teljes szabadságban legyél, és minden bűn, ami nyomja a te lelkedet, attól felszabaduljál. Ez a történet arról beszél, hogy még egy béna embernek, aki maga tehetetlen, még annak is ez a legnagyobb szükségete. Gondolj bele, hogy neked mi a legnagyobb szükségleted, hogy neked mi az, amire a leginkább szükséged van. És engedjük meg most Isten színe előtt, hogy elengedjük mindazt a sok szükségletet, azt a sok bálványt, azt a sok mindent, amire azt mondjuk, hogy igen, nekünk erre van szükségünk ahhoz, hogy igazán boldogok legyünk, és engedjük meg, hogy az Úr Jézus közel hozza mindazokat, amikre igazán szükségünk van. Arra, hogy azt halljuk az ő hangjával, hogy megbocsátottak a te bűneid. Hogy a te bűneidet fölvittem a keresztfára, és tiéd lehet a teljesen szabad élet. Erről beszél számunkra ez a történet. Én azt gondolom, hogy ez az ember nagyon nyomorult állapotban volt, de nem csak testileg, hanem lelkileg is. És ha körülnézünk ebben a világban, most amikor reggel jöttem, imádkoztam így az emberekért, ahogy az úton jöttem, és figyeltem az embereket, és annyira látszik, hogy normális emberek mászkálnak az úton. De mégis, hogyha elkezdenénk velük beszélgetni, akkor azt látnánk, hogy lelkükben mélyen megkötözve. És ez a 8 nap, ez pontosan arról fog szólni, hogy ez a szabadság, akik itt lesznek, ebből a szabadságból hallhatnak. Ez a szabadság lehet az övéki, és hogyha minden este lesz majd lehetőség kifejezni a hitünket Krisztusnak, hogyha valaki ezt megteszi, akkor ugyanez fog történni, amit itt olvasunk, hogy ámulat fogtál mindnyájukat, és dicsőítették az Istent, megteltek félelemmel, és ezt mondták, hihetetlen dolgokat láttunk ma. Biztosan szükség volt ennek az embernek is a hitére. Biztosan szükség volt ennek az embernek a hitére. Ez nem olyan értelemben volt béna, hogy úgymond értelmetlen volt az ő gondolata, hanem testileg volt béna. De abban az értelemben is béna volt, hogy valószínű, amikor őt oda vitték, akkor úgy gondolta, hogy neki arra van szüksége elsődlegesen és szinte kizárólag, hogy végre járni tudjon. És majd akiket hívni fogunk, és akik jöttök, lehet, hogy azt fogjuk gondolni, hogy nekünk erre meg emerre van szükségünk, és egyszer csak azt fogod átélni, és azt fogod megtapasztalni, hogy bűnbocsánatra van szükséged, és azt fogod megtapasztalni, hogy Krisztus ezt meg tudja neked adni, és teljesen szabadon élheted az életedet. Van itt még egy tanulság ebben a történetben, amiről már olvastunk is, amit úgy lehetne elmondani, hogy a farizeusok elfoglalták a jó helyeket azoktól, akik igazán keresték Istent. Gondoljatok csak bele, ott ültek bent a farizeusok, úgy olvassuk, hogy ott ültek a farizeusok és törvénytudók, akik Galilea és Júdea különböző falvaival továbbá Jeruzsálembe jöttek, és az Úr erre egy gyógyításra indította őt. Szépen elhelyezkedtek a jó helyeken, és ott ültek. És ha nem jött volna ez a béna, akkor tulajdonképpen csak annyi történt volna, hogy a farizeusok hallgatják Jézusnak a tanítását. Mit is jelent farizeusnak lenni? Többféleképpen meg lehet fogalmazni, most így az jutott eszembe, hogy nem akarok változni, de fontos akarok lenni. Nem akarok változni, de fontos akarok lenni. Akkor vagy farizeus, hogyha úgy vagy Krisztus jelenlétében, hogy nem akarsz változni, vagy azért, mert már elhitted magadról, hogy neked nincs szükséged változásra, már tökéletes vagy, vagy azért, mert nem akarsz, mert úgy gondolod, hogy neked erre nincsen szükséged. Végül is így is el tud téged hordozni az Úr. És emellett még ott van benned az is, viszont te egy nagyon fontos ember vagy. Téged úgymond körül kell ugrálni, de neked járnak dolgok. Ezek a farizeusok ilyenek voltak. Ők nem akartak változni. Föl sem merült bennük, hogy bármilyen változásra szükségük lenne. Viszont úgy gondolták, hogy nekik ott kell ülni legelől, ők a legfontosabb emberek. És ezek az emberek elfoglalták a helyet azoktól, akik igazán Krisztushoz akartak jönni. És mondhatjuk, hogy fizikálisan is ebben a történetben elfoglalták, de azt is mondhatnám, hogy lelkileg is el lehet foglalni. Amikor Isten embereihez mennek ezek a farizeusok, az ő fontosságukkal, akkor Isten embereinek nincs idő arra, hogy foglalkozzanak azokkal, akik igazán keresik az Istent. És ilyen értelemben lehetek én egy farizeus is, meg lehetek Isten embere is, és most arra kérnélek benneteket és mindannyiunkat, hogy vizsgáljuk meg magunkat, hogy hogy állunk ezzel, és ne legyünk farizeusok. Ne jöjjünk el egyetlen egy este se úgy, hogy nekünk nincs szükségünk változásra, hanem legyünk itt minden este úgy, hogy igen, Uram, én is szeretném megérteni azt az üzenetet, amit mondani akarsz. Nekem ugyanolyan szükségem van az igére, mint annak, akit én elhoztam ide. Ne úgy üljünk itt, ne úgy legyünk itt. Azt látjuk ebben a történetben, hogy a farizeusokkal nem történt semmi. És volt olyan farizeus egyébként, aki mindezt levetkőzte, és Krisztushoz ment. És ővele történt is. történt is változás az életében. Ettől függ a mi életünk, hogy hogyan jövünk, hogy akarunk-e változni, és megértjük-e, hogy nem mi vagyunk a fontosak. Pont a fordítottja, hogy úgy jövünk, hogy akarok változni, Uram, és itt most ez nem rólam szól, hanem Istenről szól, és mindazokról, akik keresik őt. A 26. versben azt olvassuk, amit nagyon szeretném, hogyha megvalósulna minden este holnaptól. Ámulat fogta el mindnyájukat, és dicsőítették az Istent, megteltek félelemmel, és ezt mondták. Hihetetlen dolgokat láttunk ma. Amikor Pál az Apcsel 22.17-ben beszél arról, hogy ő hogyan is ismerte meg az Urat, akkor a következőt mondja. Történt azután, hogy visszatértem Jeruzsálembe, és a templomban imádkozva révületbe estem. Ez a szó, ez a révületbe esni, meg ez az ámulni, ez ugyanaz. Ugyanaz a szó, egyébként a ecstasis, örök szó, amit nem szeretünk, mert ugye mást jelent nekünk, de itt egy jó, mondhatjuk, extázisba kerültek ezek az emberek, Istentől való, amikor Pál azt mondja, hogy révületbe esett, amikor úgy is mondhatnánk, hogy megértett valamit Istentől. Egy olyan dolog történt az ő életében, hogy szinte magán kívül volt a csodálkozástól, szinte letaglózta Istennek az üzenete. Úgy voltak itt ezek az emberek, ámulat fogta el mindnyájukat, és dicsőítették az Istent. Megteltek félelemmel, és ezt mondták, hihetetlen dolgokat láttunk ma. De miért történhetnek meg ezek a dolgok? Nézzétek meg, azért, mert az Úr Jézus visszavonult a pusztába és imádkozott. Itt kezdődött minden. Aztán azért, mert voltak ott olyan tanítványok, vagy kereső emberek, akiknek annyira erős volt a hitük, és olyan kreatívak voltak, és olyan álhatatosak voltak, és elszántak, hogy odavitték Krisztushoz ezt a béna embert. És azért, mert ők hittek abban, hogy Krisztus meg fogja tudni gyógyítani őket. És azért, mert ők nem voltak farizeusok, akik azt gondolták, hogy ők a fontosak, hanem a háttérben voltak, és odavitték az ő barátjukat. Azt látjuk, hogy csoda történt. Szükség van tehát a kreativitásra, az elszántságra, szükség van áldozatra, szükség volt annak az embernek az életére, aki a ház volt, hogy ő áldozatot hozzon, szükség van a te hitedre, és akkor hatalmas dolgok történhetnek. Erről beszél számunkra ez a történet. Kérlek most benneteket, hogy csendesedjünk el, most imádkozni fogunk. Úgy szeretném, hogy imádkozzunk, hogy ketten-hárman összefordul, hogy mindenki tudjon Istenhez szólni. És én kérlek benneteket, hogy ez a talán négy dolog legyen most az imádságunkban az elején, hogy imádkozzunk erőforrásért, a szeretetért, a hitért és a reményért, hogy töltsen be Isten a mi életünket az ő lelke által. Imádkozzunk azért, hogy tudjunk elszántak lenni és kitartóak lenni, hogy ne adjuk föl. Imádkozzunk azért, hogy merjünk áldozatot hozni Istenért, az ő munkájáért, és imádkozzunk azért, hogy erősítse meg a mi hitünket. És hogyha mindezeket megtettük, ezek inkább magunk kért való ima. Ez inkább azért, hogy mi erősítsük meg magunkat, és hogy készüljünk a szolgálatra. Imádkozzunk ezért a 8 napért, hogy valósuljon meg ugyanez, amit a 26-os versben van, hogy ámulat fogta el mindnyájukat, és dicsőítették az Istent. Megteltek félelemmel, és ezt mondták, hihetetlen dolgokat láttunk ma. Úr Jézus Krisztus, hálát adunk neked a te igédért, hálát adunk azért, hogy te a legnagyobb áldozatot hoztad miértünk, hogy mi olykor annyira apró dolgokat is nehezen adunk oda, és te pedig az egész életedet adtad oda, és szenvedtél értünk, hogy életünk lehessen. Köszönjük neked ezt, Uram. És kérünk most téged, hogy segíts bennünket, hogy legyen kitartásunk, hogy ne adjuk föl a küzdelmet. És Uram, oly sokszor talán azt gondoljuk, hogy igazából az embereknek nincs is szükségük, meg nem is érdeklődnek. De tudjuk, hogy nem így van, csak tehetetlenek. Csak meg vannak kötve, Uram, a sátántól. Meg vannak kötve, és nem képesek oda menni. Uram, kérlek, használj bennünket, hogy mi is olyanok legyünk, mint ezek az emberek, hogy minden akadályt legyőzve oda vitték az ő barátjukat a te színed elé. Uram, segíts nekünk, hogy merjünk áldozatot hozni. Segíts nekünk, hogy merjünk föláldozni dolgokat a te munkádba. Úr Jézus, az a mi vágyunk, hogy lássuk. Lássuk azt, hogy te hogyan szabadítod meg az embereket. Lássuk azt, hogy hogyan szólsz, Uram, hozzánk, és mindazokhoz, akik itt lesznek. Szeretnénk a lelkünkben szabadok lenni, Uram. Szeretnénk átélni újra és újra a te bűnbocsánatodat. És szeretnénk látni, hogy embereknek a lelke fölszabadul a te követésedre. Uram, így állunk most előtted, és így kiáltunk te hozzád, és így kérünk téged, hogy légy velünk a következő 8 napon. Amen. Amen.